továbbra is Belorussziában kalandozunk, kalauzunk pedig Feledi Botond külpolitikai szakértő lesz. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát a világ legnagyobb tányérsapkájának tulajdonosa az most diktátor, vagy nem diktátor?
Nem nagyon kérdés, azt hiszem, hogy ha egészséges erkölcsi talapzaton állunk, hogy diktátornak mondhassuk.
Persze, csak azért kérdezem, mert akkor nem kezdek el a belpolitikáról értekezni, hiszen akkor az van Belorussziában, amit Lukasenka akar.
Nézd, hát miért Kínában is azzal, amit a kommunista párt akar, végig sokat beszélünk róla, tehát tőlük lehet érdekes egy ország. Hát annál szélesebb a spektrum a csúnya eseményeknek. Hogyha egy dolgot kéne mondani, hogy legutóbb éppen miért diktátor, amellett, hogy támogatja az Ukrajna elleni orosz agressziót, akkor azt talán a hallgatók is emlékeznek a 2020 nyári tüntetés hullámra, amikor közel 30 ezer embert tartóztatott le a rezsim. Tehát ez egy egészen elképesztően nagy szám egyébként, és ugye hát még sokan-sokan szenvedtek rendőri erőszak keze alatt, különféle sérüléseket, voltak mindenféle utcai verések, meg hivatalos eljárás nélküli dolgok. Ugye emlékszünk, amikor a Ryanair járatot eltérítették, és földre kényszerítették a Minszki repülőtéren, és levettek róla egy ellenzéki újságírót, ráadásul addigra már csak volt ellenzéki újságírót. Aki azóta persze a börtönben átállt, és Lukasenka párti lett. Úgyhogy...
Meggondolta hát ez magát. Hát most előfordul.
Hát jellemfejlődés. Hát van ilyen, ne csodálkozzunk.
Igen, hát majd meglátjuk, hogy más országban hogyan jutunk el erre. Minden esetre nem nagyon kérdéses, hogy ez így van, és ugye ez 20 nyarán megtörténik, és 21 februárjában pedig a orosz támadás mellé tulajdonképpen fizikai értelemben sorakozik fel azzal, hogy a Kijev elleni orosz támadóék az Belarus területről indult. Ugye talán arra is emlékszünk, hogy orosz hadgyakorlat keretében tartózkodtak ezek az orosz támadó alakulatok a Lukasenka féle területeken, és onnan indultak el Kijev felé, szerencsétlen sikertelenül, de egyértelműen részese az agressziónak. Ugye talán ezért volt az a kellemetlen epizód most ősszel, amikor az ENSZ biztonsági tanácsában ugye vannak az állandó tagok, akik mindig ott üldögélnek, ugye nekik van az a bizonyos vétójuk, és vannak a nem állandó tagok. És a nem állandó székeket két évente cserélik, és ebből egy közül Kelet-Európának jár. És ez már a 2000-es évek elejé óta le van osztva, tehát mint az Európai Tanács soros elnöksége, elég hosszan tudjuk előre a helyeket, és úgy volt, hogy Minszk fogja kapni ezt a széket most ősszel, de Szlovénia kihívást indított, és hát végül Szlovénia nyerte a szavazást, az egyetlen olyan szavazás, ahol egyébként hát verseny alakult ki, mert ugye ez egy egyesség, tehát az összes többi széket azt megkapták azok az afrikai ázsiai országok, akik tudták, hogy ez jöhet nekik, míg persze Lukasenka diplomatái hosszan üstölögtek, hogy hát ez nekik járt volna, de hát azért ugye megint csak furcsa, amikor a világbékét biztosítandó ENSZ-ben egy agresszor államfő támogatója üldögélne. No, hát nem tudom, hogy így belpolitikai szempontból mondhatjuk-e érdektelennek az ország.
Figyeljük, hogy mi lesz a választásokon, hogy az hihetetlen.
Igen,
hát
a diktatúra a mindennapokban az hogy van jelen, ezt lehet tudni? Tehát vannak-e legalább látszólag pártok, vagy vannak-e, vagy működnek-e látszólag valamiféle fékeknek és ellensúlyoknak tűnő valami, vagy ez egy vegytiszta kelet-európai diktatúra, a nagyfőnökkel az élen, és mindenki fogja be, aki meg nem teszi, az eltűnik.
Ugye az a helyzet, hogy amikor Magyarországon azt mondjuk, hogy diktatúra, akkor mi legfeljebb a 80-as évekre tudunk gondolni, és ahhoz képest méregetünk dolgokat, mert azt megértük. És még ha a Kínát is diktatúrának tekintjük, ugye másod diktatúra, mint ahogy mondjuk Nicaragua most éppen azzá válik. Tehát egy ilyen 21. századi posztszovjet diktatúrának is megvannak a sajátosságai. Egyébként Lukasenka egészen most 2020-ig egy 20 megereszt meg ciklusosságot üzemeltetett, ami azt jelentette, hogy néha megjelenhettek ellenzéki pártok, néha egy picivel több teret adott nekik. Ugye volt egy időszak, amikor hagyta, hogy az IT-szektor egyébként egészen szépen kivirágzott Minszkben, ezt a háború nyilván szétverte, Tehát voltak ebben gazdasági érdekei, meg volt olyan pillanat is, amikor tényleg ellenzéki szereplők elindultak a választáson, aztán időnként ezek az ellenzéki szereplők börtönbe kerültek, vagy csak nem kaptak elegendő támogatást, hogy elinduljanak, most pedig ugye hát már ugye többeket elítéltek távolétükben 20 évre. Tehát 2020 óta bekeményített a rezsim, előtte voltak látszat ellenzéki tevékenységek, ez azóta teljesen nincsen, megszűnt gyakorlatilag ez a mozgástér, és hát ne felejtsük el, hogy Minszk volt az a hely, ahol gyakorlatilag a titkosszolgálatot még mindig, egy kutya is vélemény nyilvánít.
Hát de a Minszk szóra be van idomítva, hogy azonnal szóljon közbe, ha ezt a szót.
Most akartam mondani a lényeget, hogy ez az hatos ország, az még a KGB nevét sem változtatták meg. Tehát a titkosszolgálat mai napi KGB néven fut, és ugye ez az a szolgálat, ami hát nyilván a lázadás elfolytását is intézte, másrészt pedig egy magyar diplomatát is kompromitáltak, tehát ez a nagyon klasszikus szovjet megfejtés, amikor nagyon csinos emberek elcsábítanak diplomatákat, ugye ezt sokakkal szemben bevetették, és egyébként hát a diplomáciai közösséget előről hátulról lehallgatják és kézben tartják. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból viszont abszolút hagyományos működést mutat.
Akkor
ez a helyzet.
A tekintetben is hagyományos, hogy Lukasenka elkezdett kiépíteni dinasztiát, mert ugye a diktátoroknak az a nagy kihívás, hogy hogyan tudják átmenteni a hatalmukat remélhetőleg családon belül.
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és igazad van, hogy mindig ez lesz az első próbálkozáskör, és ez részben szerintem annak is köszönhető, hogy már tényleg csak a családba bíznak meg. És ugye láttuk még, amikor Észak-Koreából beszélgettünk, hogy ha nagy a család, ugye akkor annak is vannak mindig áruló ágai. Egyébként ezt figyelhetjük meg az arab monarchiákban is, az öböl mentén. Ugye ott is Mohammed bin Salmánnak túl nagy volt a családja, úgyhogy néhányakat el kellett intézni. De itt ugye ez jóval kisebb történet, tehát elképzelhető, hogy e felé fog haladni. Más kérdés, hogy egy ilyen örökösödési pillanatban azért a bizonytalanság nagyon megnő, és nyilván van beleszólása most már Moszkvának is, hogy ez hogyan néz ki. Ugye ez az Eurázsiai Gazdasági Unió, amit igyekeztek összekovácsolni, Lukasenka egészen 2020-ig ebből azért taktikusan igyekezett a legkevesebbet teljesíteni. Viszont mivel kifejezetten moszkvai segítséggel stabilizálták a hatalmát 2 évvel ezelőtt, innentől kezdve viszont hát mondjuk úgy, hogy nem sok mozgástere maradt. Tehát azt hiszem, hogy az örökösödésébe is lesz beleszólása annak a kihelyezett szaktanácsadó személyzetnek,
hát
aki azóta segíti.
Ezért fontos kérdés, amit segítünk. Ezért fontos kérdés, amit feltett a hallgató, hogy az Oroszországhoz való visszacsatolás kérdése az mennyire releváns, és hogy egyáltalán...
Az napi renden van-e? Meg tudja őrizni a függetlenséget? Mert én egyszer az Olival beszélgetve valami olyasmit mondtam, hogy de jure nem az Orosz Föderáció tagja Minszk, de így ilyen kívülről szemlélet, de facto meg igen.
Az a kérdés, hogy Moszkvának mi lesz az érdeke. Tehát most, ha egy nagyon vad forgatókönyvet nézünk, nyilván az is elképzelhető, hogyha az ukrán háború, állóháború marad, és valamit kell Putyinnak hozni, mert marad elnök jövő tavasszal, elnökválasztáson, akkor egy belarusz-orosz unió az egyébként egy szép gyümölcs. Uh-huh. De amíg Lukasenka él, addig azért ő ezt kifejezetten forcírozni nem fogja, és nyilván a saját elitje, akik a saját oligarcháik és egyéb dolgaik mentén gazdagodtak meg rengeteg állami vállalattal, nekik se érdekük az, hogy még egy réteg föléjük telepedjen. Tehát ez azért egy nehéz mérkőzés, és nem egyértelmű, hogy a belarusz, akár Lukasenka hű elit azt tapsikolva menne Putyin mögé. Más kérdés, hogy amikor ide adott esetben taktikai atomeszközöket telepít Moszkva, akkor nyilván szuperkontrollt akar, és egyébként pont ettől válik akár egy örökösödés is izgalmassá, hogy most egy pillanatra képzeljük el, hogy valaki megzakkanott a rezsimben, és ezekkel az eszközökkel valamit akar kezdeni.
Igen.
És a belarusz-orosz hadsereg összecsap. Tehát, hogy itt nagyon sok, nagyon szélsőséges forgatókönyvet el tudunk képzelni. Moszkva számára jelenleg így kényelmes, hiszen a többi posztszovjet ország felé is valami hasonló viszonyt akar. Ugye ez a kazak elnök a múlt héten az orosz-kazak történelem évtizedeiben hosszú idő után először kazahul szólalt meg az orosz delegáció előtt. videó meg lehet tekinteni az értetlen orosz fejeket.
Igen.
Nyilván tökéletesen amikor beszéli az orosz nyelvet, igen. Egyébként Belorusz, Belorusz annyira orosz fennhatóság, hogy ott más hatalmak nem is próbálkoznak, tehát nem tudom én, nem próbál Lukasenka a saját érdekében nyitni valamilyen másik erőtér felé.
Lengyelország
felé a közös történelem kapcsán, vagy ellensúlyozni a nagy orosz befolyást, óvatosan nyitni a nyugat felé, vagy hogy ne legyen annyira vörös posztó Putyin szemébe, ne adj Isten Kína felé, mert csatolás. Azok most ugye akkor lehet, hogy az is egy kicsit árnyalná a külpolitikáját, szóval ilyen tapogatózás szinten sincs önálló belorusz külpolitika?
De 2020 júliusig ez volt, tehát hogyha most akkor beszélgetnénk, akkor persze, hát a óriási kínai érdeklődés volt pont az IT szektor miatt is, de ezeket az orosz háború mind keresztül vágta. Tehát az, az történt, hogy minden ilyen önálló kis csirát azt elfojtotta a moszkvai agresszió, és előtte még azt is láttuk, hogy pont a szankciók elengedése véget tett engedményeket Lukasenka belpolitikai értelemben is. Részese volt egyébként az úgynevezett keleti partnerség programnak, amit még egy svéd-lengyel kezdeményezésre az Európai Unió indított több keleti ország felé. De hát ezek aztán, mint látjuk, nem vezettek eredményre. Tehát mostanra elvágta magát, és hát a lengyelekkel, ha visszaemlékeztek, és még a mai napig tart, csak már nem beszélünk róla annyit, ugye egy migrációs, mesterséges válságot gerjesztett a határon.
Tényleg. Tehát de jó, hogy ezt szóba hoztad.
Tehát ott ugye több ezer beutaztatott közel-keleti menedékkérőt eresztettek rá a határa, és teljesen fegyveresített lett most már ez a szakasz. Tehát a lengyel-belorusz határ az egy nagyon érzékeny ponttá vált. És ugye azt se felejtsük el, hogy egyébként egy orosz atomerőművet építenek Vilniustól közelebb, mint 100 kilométerre, ugye ezzel a nemzetközi egyesülyeket megszegve. Ahol egyébként orosz katonák is, vagy orosz fegyveres erők is védték az objektumot, tehát az a kapcsolat is nagyon-nagyon kiélezett és rossz. Tehát mostantól, és a kínaiak pedig látják, hogy gazdaságilag még Moszkvával is nehéz, nemhogy Minszk el, úgyhogy innentől kezdve megszűnt a mozgástér. Tehát emiatt hát mondom, hogy nincs nagyon más sasszé, mint a keleti sasszé. Úgyhogy csak egy poszt-Lukasenka korszak az, ami ebbe tud kredibilis változást hozni majd.
Na jó, de hát ugye azt, igen, de az tudjuk, hogy az nagyon-nagyon-nagyon vajmi kicsi a valószínűsége, hogy a poszt...
Hát igen. Annak pici, és hogy mennyire kiélezett a dolog, tehát most augusztusban, 23 augusztusában volt, amikor a State Department, tehát az amerikai nagykövetség jelezte, hogy minden amerikai azonnal hagyja el Fehéroroszország területét, mert ugye elindultak az effektív fizikai határlezárások az Európai Uniós tagállamok részéről. Tehát tényleg kihúzták a szögesdrótot, rengeteg határátkelőn és se kisebbe.
Igen.
Úgyhogy tehát nem lehet elhagyni lassan az országot, és akkor augusztusban egyébként a londoni repülőjegyek különböző átszállásokkal már 10.000 dollárokért mentek. Tehát ez nagyon-nagyon bezáródó diktatúrává vált.
Jól van, Botond, köszönjük szépen.
Hát nem egy szép történet.
Nem, egyáltalán.
Ja, viszont nem olyan régen Lukasenka meghívta a magyar külügyminisztert, hogy újra látogasson oda, úgyhogy egyelőre a magyar külügyminiszter az egyetlen, aki oda látogatott a háborút.
Igen, erről van egy jó kis pecsétes könyvünk, ez nem olyan, mint a kék túra, tehát nagyon ritkán összejön különböző külügyminisztereknek egy ilyen, na mindegy. Igen, értem. Jó. Innen szép nyerni, Botond, innen megyünk tovább.
Hát jó kis hétkezdetet rittyentettél, igen, úgyhogy köszönjük szépen.
Hát akkor jókat a hallgatóknak, üdvözlet a brüsszeli esőből, sziasztok!
De messze van Belorusz Brüsszeltől, mi?
Szevasz, Botond, köszönjük
szervusz,
szépen!
Sziasztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki geopolitikai szinten elkalauzolt minket Fehér Oroszországba.